Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok. A magyar növekedési modellről írt könyve, az Egyensúlyteremtés, most jelent meg angolul, és erről a témáról tartott több előadást is az Egyesült Államokban. 9 nap, 7 város, 13 előadás. Miről beszélt, illetve mi érdekelte leginkább a tengeren túli hallgatóságot?
A magyar gazdaságpolitika elmúlt 9 évéről beszéltem, és arról, hogy mit tervezünk a jövőben, ugyanis a könyvem egy jó apropó volt arra, hogy a magyaroknak valami fajta igazságot szolgáltasson ez az út, ugyanis nagyon sok bírálatban részesült a gazdaságpolitikánk, nagyon sok bírálatban részesültek azok a politikák, amelyeket Magyarországon folytatunk 2010 óta. És a visszajelzések alapján valóban azt mondhatom, hogy a magyarok valami fajta igazságtételt éreztek az út kapcsán, és én pedig egy nagyon impulzív, de nagyon nyitott vitakultúrával találkoztam. Egy olyan vitakultúrával az egyetemeken, ugye 5 egyetemen jártam, ebből 3 top 20-as, 2 a legnagyobb állami, jártam az Amerikai Egyesült Államok kongresszusában, jártam a Világbankban, és azzal indítottam, hogy 2008-ban mi voltunk az egyik legsebezhetőbb nemzetállam az Európai Unióban. 3 országnak kellett Európából az Európai Bizottsághoz és az IMF-hez fordulni a hitelkeretért, Görögországnak, Romániának és Magyarországnak. A hitelkerettel kaptunk tanácsokat is, jó tanácsokat az IMF-től és az Európai Bizottságtól, és ezekkel a jó tanácsokkal mi szakítottunk 2010 után, és idő előtt vissza is fizettük az IMF és az Európai Bizottság hiteleit. A görögök továbbra is folytatták azt a gazdaságpolitikát, amit tanácsként kaptak az Európai Bizottságtól. Az ő GDP-jük negyedével csökkent ez alatt a 10 esztendő alatt, a mi GDP-nk pedig harmadával bővült az elmúlt 9 évben, és hogy minek köszönhető ez? Azoknak az unortodox politikáknak, gazdaságpolitikai elemeknek, amelyeket a könyvemben összefoglaltam. Hogy a fogadtatásról csak egy rövid gondolatot, a kongresszusi előadásom után az IMF-nek a képviselője odajött hozzám, hogy hát ne is hívjam most már a gazdaságpolitikáinkat unortodoxnak, mert az IMF nagyon sokat változott az elmúlt 9 évben, és lehet, hogy 6-8 éve még hevesen bíráltak bennünket, de most már ez a mainstream, és ezt ajánlják a globalizáció kihívásaira választ kereső nemzetállamoknak. Én megköszöntem az IMF közgazdászainak a kognitív rugalmasságát, arra nem tettem utalást, hogy jó lenne, hogy ezt kiírnák a honlapjukra, és hogyha azokat a közgazdászokat valahogyan kompenzálnák, azokat a magyar közgazdászokat, akik a nemtelen, ízléstelen, alaptalan és alaktalan támadások miatt adott esetben megbántva érezhették magukat az elmúlt 9 évben. Nem magamra gondolok, de vannak a környezetemben olyanok, akik bizony megszenvedték ezt az időszakot. Nyitottak vagyunk a vitára, minden esetben nyitottak vagyunk a vitára, de az ilyen ízléstelen támadások azok bántottak bennünket, és ebből a szempontból volt nagyon fontos ez az út, hogy lényegében igazságot szolgáltatott nekünk magyaroknak, hogy az az út, amit elkezdtünk járni 2010 után, az egy járható út, sőt, sokkal inkább járható, mint azok az utak, amelyeket egyébként kívülről ránk akarnak kényszeríteni.
Ugye azt mondja, hogy nagyon magas szintű vitakultúrával találkozott. Ebben a könyvben rengeteg adat van természetesen, számok, kördiagramok, ábrák a magyar gazdaságról. Mennyire ismerte a hallgatósága a tényeket, és mennyire azokkal vitatkozott, vagy egyáltalán miket hozott fel? A viták miben merültek ki?
A könyvben törekedtem arra, hogy ez ne is annyira Magyarországról szóljon, mint a globális kontextusról, a világgazdasági kontextusról, ami 2007-2008-ra kialakult a világban. És nagyon törekedtem arra, hogy azokra a gazdaságpolitikusokra vagy közgazdászokra hivatkozzak, akiket ők is ismernek, a Nobel-díjas Joseph Stiglitzre, vagy James Tobinra, vagy éppen a Dean Bakerre, aki Bernie Sandersnek a gazdaságpolitikájának a kialakításában szerepet vállalt, és akinek írtam egy e-mailt 3 évvel ezelőtt, hogy amit ő a könyvében ír, azokat a gazdaságpolitikákat mi megvalósítottuk, nem ideológiailag túlfejlett módon, tehát megvalósítottunk olyan gazdaságpolitikákat, amiket ő javasol, és amiket ott az Egyesült Államokban nem tudtak megvalósítani, hogy azokat az ajánlásokat, amelyeket mondjuk Joseph Stiglitz 20 évvel ezelőtt, James Tobin 40 évvel ezelőtt fogalmazott meg, azokat mi megvalósítottuk, mert a politikusunknak, a politikai döntéshozóinknak volt bátorság ezeket megvalósítani. Tehát egy olyan globális kontextust tudtam a hallgatóság számára vázolni, amiből értették, hogy bennünket is ugyanazok a problémák érintenek, a világgazdaság egyensúlytalanságai, nevezetesen az, hogy a legerősebb szereplők a saját érdekeik szerint átalakították a gazdaságpolitika játékszabályait, és ezért a hozzáadott értéküknél nagyobb arányban vettek ki profitokat, és kisebb arányban adóztak 2007-2008 előtt, és mi őket vettük rá arra, bírtuk rá arra a különadókkal, hogy járuljanak hozzá a válságkezelés terheihez is. De ez csak az egyik eleme volt a gazdaságpolitikánknak, de ez az, amin keresztül viszont nyílt egy kapu, az ő figyelmük megnyílt, és ezen a kapun keresztül el tudtam azt mondani, hogy a gazdaságpolitikánk ugyanakkor nem szociáldemokrata, mint mondjuk Bernie Sanders gazdaságpolitikának, hanem pragmatikus, vannak benne olyan elemek, amelyek a munkavállalókat és a gyermeket vállaló családokat támogatják, és vannak olyan elemek, amelyek a Magyarországra külföldi működőtékét, technológiát, tudást hozó vállalkozásokat és a magyar foglalkoztatás jelentős részét, több mint kétharmadát adó mikro, kicsi és középvállalkozásokat, vállalkozókat támogatják.
És mekkora a háttérismeret? Mit tapasztalt? Mit tudnak Magyarországról? Természetesen szakmailag, illetve a történtekről, a lépésekről, a gazdasági folyamatokról.
Én tartottam attól, hogy Magyarországról csak azt tudják, ami az ottani médiában megjelenik, és amit Magyarországon is előszeretettel vesz át a magyarországi média egy része. De pont erre utaltam az elején, hogy olyan vitakultúrával találkoztam, hogy azt tanultam meg az amerikaiaktól, az elit egyetemek egyetemistáitól és tanáraitól, vagy a kongresszusi képviselőktől és az ő kabinettagjaiktól, hogy Amerikában az úgy néz ki, hogy az embernek van egy állítása, jut valamilyen következtetésre, és azt igazolja statisztikákkal, összefüggésekkel, akkor elfogadják az álláspontját. Viszonylag nyitottak voltak, tehát nem abból indultak ki, amit mondjuk a médiából Magyarországról lehet tudni az Egyesült Államokban. Egyetlen egy helyen, a Cornell University-n tapasztaltam azt, ahol meghívták a szervezők a Cornell University egyik professzorát is, hogy tartson előadást az izraeli-magyar kapcsolatokról. Ott viszont azok a klissék jöttek elő, amelyekkel általában Magyarországot támadják. Én ezekre higgadtan megfeleltem, és maguk a szervezők kérték utána a professzorukat, hogy mielőtt a végre érne az előadásának, legyen szíves, hagyja abba, fejezze be. A hallgatók nem ezért érkeztek, és őt sem ezért hívták, hanem azért, hogy a magyar gazdaságpolitika válaszait meghallgassák a globális kihívásokra. És utána még fél órán keresztül kérdezgettek engem a hallgatók. Nagyon jól esett ez a nyitottság. És az, hogy azok után, hogy ezekről a helyekről 9 éven keresztül támadták Magyarországot és a magyar gazdaságpolitikát és a magyar gazdaságpolitikai döntéshozókat, ezzel a nyitottsággal találkoztam. És ezek a hallgatók bizony megvédtek bennünket és megvédtek engem az alaptalan támadásoktól.
És beszélt a jövőről is, nem csak a múltról. Miket mondott? Milyen terveket ismertetett?
A gazdaságstratégiánk 7 pillére az Innovációs és Technológiai Minisztériumban, egyébként a többi minisztériummal együttműködésben zajló munkának a 7 pillére, az nagyon röviden egyrészt az energiabiztonságunk és energiafüggetlenségünk erősítése. Erről szólt például az is, hogy a gáztározóinkat, azokat több mint 100%-ban föltöltöttük, kiderült, hogy van még ott tartalék. Tehát föltöltöttük idén ősszel a gáztározóinkat, hogy a határkeresztező kapacitásainkat, villamosenergia és gázkapacitásainkat bővítettük, és 2030-ra az a célunk, hogy az energiaellátásunk az 90%-ban klímasemleges legyen, szén-dioxid kibocsátás mentes legyen, és ezen az úton elindultunk. Ha megnézzük, 2018-ban 4,9%-kal növekedett a magyar gazdaság, a szén-dioxid kibocsátásunk pedig 0,6%-kal csökkent. Ez egy eleme annak a komplex gondolkodásnak, hogy a klíma és az energiapolitika és az iparpolitika között összefüggéseket teremtünk. A másik fontos pillére a magyar gazdaságstratégiának, hogy tiszta országot szeretnénk. A tiszta ország az azt jelenti, hogy 2030-ra a keletkező hulladéknak csupán 10%-át deponáljuk, a maradék 90%-ot azt anyagában és energiájában újrahasznosítjuk. Körkörös gazdasági rendszereket hozunk létre, és ezzel párhuzamosan pedig a vízgazdálkodásunkban is tudatosabbá válunk. Felszín alatti víz nagyhatalom vagyunk, de több víz hagy el bennünket minden évben, mint amekkora vízmennyiség beáramlik, és ezzel a helyzettel kell valamit kezdenünk, hogyha ha globális kontextusban gondolkodunk.
Hogy az esővizet azt elvezetjük jelen pillanatban, nem pedig eltároljuk, hogy mondjuk a mezőgazdaság számára az felhasználható legyen. Ezért megy ki Magyarországról több víz, mint amennyi mondjuk így befolyik.
Igen, valamint a folyóinkat kiegyenesítettük, amikor erre volt igény azért, hogy az árvizeket elkerüljük, most pedig valahogyan meg kell őriznünk azt a vízmennyiséget, amely Magyarországra érkezik minden évben, és azt föl kell gazdaságosan használnunk a mezőgazdaság szempontjából. A harmadik fontos pillére a jövő építésének, hogy az egyetemeink köré úgynevezett science parkokat hozunk létre, olyan innovatív infrastruktúrát, olyan 21. századi infrastruktúrát, amelynek segítségével lehet választ találni a 21. századi gazdasági és társadalmi kihívásokra. Hogy csak egy példát mondjak, és visszautaljak az első pillérre, hogy 90%-ban azt szeretnénk, hogy a klímasemlegesen állítanánk elő villamosenergiát Magyarországon 2030-ra. Ebben az energia mixben nagyon fontos szerepe van a nukleáris energiának. Ezt egyébként az MIT professzorai, az MIT a világ legjobb egyeteme, a Science magazinban publikáló tudósok és a Nemzetközi Energiaügynökségnek a vezető közgazdásza is kimondta, hogy a jelenlegi technológiai szint mellett a nukleáris energia az elengedhetetlen a klímasemleges energia mix megteremtésében, de Szegeden az egyetem körül, ha úgy tetszik, létrehoztuk a lézerközpontot, az ELI lézerközpontot, amely egy olyan kapacitás, egy olyan infrastruktúra, amellyel Magyarországra tudtuk vonzani Gérard Morot, Nobel-díjas francia fizikust, akinek a kísérleteit ott tesztelni tudjuk, amelynek köszönhetően, vagy amelynek segítségével a nukleáris hulladék felezési ideje ezred részére csökkenthető. Így a nukleáris energia lényegében teljesen tisztává tehető. Vagy ott van Zalaegerszeg mellett az önvezető és kapcsolt jármű tesztpálya. Azt látjuk, hogy Európa le van maradva az önvezető és kapcsolt járműfejlesztésben Kínához és az Egyesült Államokhoz képest. Ezért létrehozzuk Zalaegerszegen Európa legnagyobb és legszélesebb tevékenységi körre, funkcionalitással rendelkező önvezető és kapcsolt jármű tesztpályáját. Mert az önvezető autózásnak köszönhetően a baleseteknek az arány az 90%-kal csökkenthető. 10-ből 9 balesetet az emberi mulasztás eredményez. Egy jól kitesztelt, biztos, stabil alapokra épülő önvezető autózás, amely legalább 3 szinten, 3 rétegen bebiztosított, annak köszönhetően bizony a közlekedés klímabarátabbá tehető, gyorsabbá tehető és biztonságosabbá tehető. Kijelöltünk 8 egyetemet, most 2 egyetemet nevesítettem, a Szegedit és a Zalaegerszegi Egyetemet. Kijelöltünk további 6 olyan egyetemet, ahol ilyen jelentős innovációs ökoszisztémákat hozunk létre, infrastruktúrát hozunk létre, hogy a 21. század technológiai kihívásaira választ találjunk. A negyedik pillére a gazdaság stratégiánknak az, hogy olyan digitális infrastruktúrát fejlesztünk, mert úgy gondoljuk, hogy a digitális alapinfrastruktúra az a 21. század gazdaságának alapvető infrastruktúrái közé tartozik, az összes többi mellett, a közművek, az energia rendszer, a közlekedési rendszer mellett. Ugyanis az új technológia, az 5G technológia lehetővé teszi a gépek közötti kommunikációt, a mesterséges intelligenciában, a blokklánc technológiában rejlő lehetőségek kiaknázását, és ezek széles körű elterjesztését a gazdaságban. Ezért elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az Európai Bizottság által meghatározott határidő előtt fejlesszük ki a magunk 5G hálózatait, és azt, hogy ezt tudjuk használni is, alkalmazni is, ezért 5G koalíciót hoztunk létre, mesterséges intelligencia koalíciót hoztunk létre, és van egy nemzeti technológiai platform szövetségünk. Ezeknek a koalícióknak és szövetségeknek az a feladata, hogy a 21. századi új megoldások, technológiák segítségével keletkező tudást, azt elterjesszék a gazdaságban és a társadalomban. Az ötödik fontos pillére a gazdaságstratégiánknak az a közlekedési infrastruktúránk fejlesztése. 2024-ig több mint 5000 milliárd forintot költünk a közlekedési infrastruktúránk fejlesztésére. 2023 végéig, vagy 24-ig az összes megyeszékhelyt összekötjük gyorsforgalmi úttal. Bármely településről 30 percen belül elérhető lesz egy gyorsforgalmi út. Ez nagyon fontos azért, hogy a skálázható világban, amikor már kisebb üzemméretek is tudnak gazdaságosak lenni, az üzemeket közel vigyük a magyarok lakóhelyéhez, és vagy lehetőséget biztosítsunk a vidéki magyaroknak, hogy könnyen eljuthassanak azokba a gazdasági erőközpontokba, ahol munkát találhatnak.
Vagyis munkaerő mobilitása számára is kifejezetten fontos lenne.
Így van, pontosan, és az is nagyon fontos, hogy itt is a klímabarát szempontok érvényesülnek, ugyanis a közösségi közlekedést úgy alakítjuk át, hogy a hosszú távú közlekedést azt lehetőség szerint a vasútra tereljük, az elektromos, a villamosított vasútra tereljük, és a buszközlekedést pedig a helyi és a helyközi közlekedésben használjuk. Ráadásul 2022. január 1-e után a 25 000 főnél nagyobb településeken csak az elektromos autóbuszok vásárlását támogatjuk. A hatodik pillére a gazdaság stratégiánknak az a szak- és felnőtt képzés átalakítása és a felsőoktatás átalakítása. Ugyanis azt tapasztaljuk a világ gazdaságban, a világban, hogy az a tudás, amit megszerzünk, az bizonyos munkakörökben 2, 3, 5, 10 év alatt elavul vagy elavulhat. Ezért olyan struktúrákat hozunk létre, amelyekben mérni tudjuk azt, hogy a szak és felnőtt képzésben működő programjaink milyen eredményre vezetnek. Hadd mondjak egy példát, működik már Magyarországon a felsőoktatásra egy ilyen rendszer. Magyarország egyedülálló a tekintetben a világban, hogy az összes egyetemének ugyanaz az információmenedzsment rendszer, ez a Neptun rendszer. Az elmúlt 7 évben megteremtettük az adatkapcsolatot a Neptun rendszer és a közhiteles adatbázisok, köztük a NAV adatbázis között. Ennek köszönhetően meg tudjuk mondani, hogy egy adott egyetem adott programjában végző hallgató milyen gyorsan helyezkedik el a munkaerőpiacon, a saját saját képzettségének, programjának megfelelő munkakörben helyezkedik el, mennyit keres, és 3 év elteltével mennyit keres. Ezzel visszajelzést tudunk adni az egyetemeknek, visszajelzést tudunk adni a pályaválasztás előttállóknak, és a munkaadóknak is. Ugyanezt a rendszert építjük ki a szakképzésben és a felnőtt képzésben is.
Hogy látja, az egyetemek tudnak erre reagálni, hogyha azt látják, hogy bizonyos irányok, bizonyos szakirányok mondjuk így piacképesebbek, vagy bizonyos tudás piacképesebb, akkor ezen pár év alatt tudnak változtatni?
Igen, ezért zajlik a Corvinus Egyetemen is az átalakítási folyamat, hogy az egyetemeink, hogyha átalakítják a működési mechanizmusaikat, piaci alapúvá válnak, akkor rugalmasabban tudjanak reagálni a keresleti igények szerint. Azt látjuk, hogy itt két modell verseng a világban, de a verseny lényegében eldőlt. Az egyik a német típusú modell, a Humboldt modell, ami arra épít, hogy akik az egyetemen oktatnak, azok mindenhez értenek. Én onnan jövök, és mondhatom, hogy ez nincs így a saját példámból kiindulva mindenképpen. És van az angol szász modell, ahol már 200-250 éve, és például az Oxford University mellett már 200-250 éve is science parkok voltak, amelyek biztosították a kapcsolatot a gazdaság és a társadalom szereplői és az egyetem között. Valamilyen pulzáló kapcsolat létrejött. Mi is ezt a pulzáló kapcsolatot szeretnénk létrehozni, hogy a magyarok, a magyar munkavállalók azok a jövőben is ott lehessenek a munkaerőpiacon, és megőrizhessék a munkához való viszonyukat. Mert a Világgazdasági Fórumnak most jött ki egy elemzése, 2022-ig 77 millió munkahely fog megszűnni a világban a technológia változásának köszönhetően, de 133 millió új munkahely keletkezik, tehát a munkaerőigény nem fog csökkenni, csak átalakul, ehhez pedig nekünk a gazdaságstratégia részéről rugalmas rendszereket kell kialakítanunk, és ezeknek a rugalmas rendszereknek a kialakítása zajlik ma Magyarországon, ami az egyetemeken kezdődött el elsőként, és még egyszer mondom, ott már nagy adatkapcsolat, big data kapcsolat van az egyetemi adatbázisok és a NAV adatbázis között. Természetesen ez anonim, tehát nem derül ki ebből az egyes személyekre vonatkozó információ, csak sokasságokra tudunk adatokat mondani. A hetedik pedig az innovációs rendszerünk átalakítása. Szeretnénk hinni abban, amit a világ gondol rólunk, hogy az átlagnál kreatívabbak vagyunk. És itt Melanie Seymourtól a BlackRock, a világ egyik legnagyobb pénzügyi befektetési alapkezelő vállalkozásának a magyarországi vezérigazgatójától felhatalmazást kaptam arra, hogy az ő feltételezését, hipotézisét terjesszem, hogy mi magyarok kreatívabbak vagyunk az átlagnál. A nyelvünk sokkal bonyolultabb, egy nagyon bonyolultan struktúrált nyelv, ami másfajta gondolkodásra késztet bennünket. Ráadásul a történelmünk tele volt elnyomással teli periódusokban, márpedig mi szabadságszerető nép vagyunk, és hogyha ezt a szabadságunkat szeretnénk megélni, ahhoz bizonyos időszakaiban a történelmünknek kreativitásra volt szükség. És ebből adódik egy kritikai gondolkodás, ami kiegészülve az angolszász menedzsment kultúrával bizony segíthet abban, hogy a 21. század kihívásaira válaszokat találjunk. És éppen ezért zajlott a magyar tudományos rendszer, intézményrendszernek az átalakítása. Kicsi ország vagyunk, fókuszáljuk az erőforrásainkat azokra a területekre, amelyekben mi magyarok jók vagyunk, azokra a területekre, amelyekben a világnak új tudásra van szüksége, ezért a finanszírozási rendszerünket három pillér mentén a Horizon Europe-hoz, tehát a legnagyobb európai innovációs kutatásfejlesztés és innovációs forráshoz igazítottuk, és azokra a területekre, három területre, amiben jók vagyunk, amelyekben a világnak új tudásra van szüksége, és egy harmadik terület is van, a globális technológiai trendek világa. Föl kell készülnünk azokra a kihívásokra, amelyek még nincsenek itt, de valószínű, hogy hamarosan jelentkeznek. Ha ott tudunk mérhető eredményeket elérni, akkor ott pillanatok alatt lehet nagy hozzáadott érték növekedést elérni.
Az aréna mai vendége György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Rövid szünet után, a hírek után visszajövünk.